Szeretném, hogyha Jakab leveléhez lapoznátok. A harmadik fejezetet fogjuk elolvasni. Nem végig, az elejét. Testvéreim, ezek ti vagytok. Ne legyetek sokan tanítók, hiszen tudjátok, hogy súlyosabb ítéletben lesz részük. Mert sokat vétkezünk minnyájan, de ha valaki beszédében nem vétkezik, az tökéletes ember. Meg tudja fékezni az egész testét. Ha lovak szájába zablát vetünk, hogy engedelmeskedjenek nekünk, egész testüket irányíthatjuk. Íme a hajókat, bármilyen nagyok és bármilyen erős szelek hajtják is őket, egy egész kis kormányrúddal oda lehet irányítani, ahova a kormányos akarja. Ugyanígy a nyelv is, milyen kicsi testrész, mégis nagy dolgokkal kérkedik. Íme egy parányi tűz milyen nagy erdőt felgyújthat. A nyelv is tűz, a gonoszság egész világa. Olyan a nyelv tagjaink között, hogy egész testünket beszennyezi, slángba borítja egész életünket, miközben maga is slángba borul a gehenna tüzétől. Mindenfajta vadállat és madár, csúszómászó és tengeri állat megszelídíthető, meg is szelídíti az ember. A nyelvet azonban az emberek közül senki sem tudja megszelídíteni. Fékezhetetlenül gonosz az, telve halálos méreggel. Ezzel áldjuk az Urat és Atyát, és ezzel átkozzuk az Isten hasonlatosságára teremtett embereket. Ugyanabból a szájból jön ki az áldás és az átok. Testvéreim, nem kellene ennek így lennie? Vajon a forrás ugyanabból a nyílásból áraszthatja-e az édes és a keserű vizet? Avagy teremhet-e, testvéreim, a füge olajbogyót és a szőlő fügét? Sós forrás sem adhat édes vizet. És aztán Efézus 4, 29, 30. Semmiféle bomlasztó beszéd ne jöjjön ki szátokon, hanem csak akkor szóljatok, ha az jó a szükséges, és a szükséges építésre. Jó, tehát csak akkor szóljatok, ha az jó a szükséges építésre, hogy áldást hozzon azokra, akik hallják. 30. És ne szomorítsátok meg az Isten szent szellemét, aki által elvagytok pecsételve a megváltás napjára. Úr Jézus, kérünk téged, hogy áld meg ezeket a gondolatokat, szólj hozzánk a te igédből, és add, hogy tanuljunk a beszédről, annak a hatalmáról, lehetőségeiről is, és a veszélyeiről is. Ez az imánk ma reggel, Krisztus nevében. Amen. Úgyhogy a nyelvről szeretnék beszélni egy picit. Arról, hogyan gyakorolhatjuk azt a tekintélyünket, hatalmunkat, amit győzedelmes keresztényekként birtoklunk. Attila erről beszélt, hogy a helyzetünknek kell, hogy legyen egy kifejeződése. Persze a helyzet a lényeg, az az elsődleges. Ha örök életem van, örök életem van. Ha Isten szentje vagyok, Isten szentje vagyok. Ha megbocsátattak a bűneim, megbocsátattak a bűneim. Hogyha minden nap, minden pillanatban tiszta lapot kapok, új kezdetet, ha pillanatról pillanatra megújulhatok, akkor ez a helyzet. Ugyanakkor ez a kegyelem, amely ingyen és feltétel nélkül jön felénk, egy ponton megnyilvánul. Egy ponton visszatükröződik abban, akik vagyunk. És tegnap beszélgettünk Encsivel is, Istvánnal, Szepesi Istvánnal arról, hogy mi a jellem. És a jellem igazából az a mély meggyőződés, amely már uralmat vett a viselkedésünkön, a gondolatainkon, a szavainkon, és egyfajta természetességgel fejeződik ki. Sokszor döntéseken keresztül, de kifejeződik. A jellem az, amikor én türelmetlen lennék, de azt mondom, hogy nem. Meg vagyok róla győződve, hogy türelmesnek kéne lennem, és a türelem mellett döntök. És persze ez a döntés könnyű addig, amíg a türelmetlenségem gyenge. Ugye a türelmetlenségem kicsi. Hát, kicsit itt állok a sorban, kicsit türelmetlen vagyok. Na jó, de türelmes leszek. Oké. itt még meg tudom tenni. De ha már 2 órája állsz abban a sorban, akkor lehet, hogy a türelmetlenséged olyan erős, hogy nincs is meg a választási szabadságod arra, hogy a türelem mellett dönts. Mert a régi bűnös természeted átvette az uralmat, és egy őrjöngő vadállat lett belőled, aki mindjárt megfojtja az előtted állót. És türelmetlen vagyok. Igaz? És megjegyzést teszek az előttem állóra, a pénztárosra, és átkozom a napot, és az egész úgy, ahogy van, rossz, és türelmetlen vagyok. Miközben, ha egy tesztben megkérdeznéd tőlem, akkor megmondanám neked, hogy hogyan kéne egy kereszténynek, egy győzedelmes kereszténynek viselkedni egy ilyen sorban. Lehet, hogy nem kéne ott maradni, lehet, hogy elmehet, de az biztos, hogy szelídséggel, türelemmel és békességgel kezeli a dolgokat. De hogy van, de honnan az az erő, honnan az a hatalom, amivel elvileg bármilyen körülmény között meghozhatsz egy ilyen döntést? És erről beszél a kereszt, erről beszél a kicserélt élet. A szellemiség és a jellem nem egy lelki cselekedet, nem egy a saját erőmből táplálkozó, egy menedzser képzőn tanult elvek tudatos alkalmazásának a csomagja, hanem egy természeti feletti jelenség, amiben része van a meggyőződéseinknek, annak, amit tanultam is, annak, ami bevésődött a szívembe, de egy olyan választás, ahol én nem csak az erkölcsi érték mellett teszem le a voksomat, hanem Isten személye mellett. Ahol nem csak én jót teszek, hanem én meghalok, betöltekezem a Szent Szellemmel, és hagyom, hogy az ő erejével ő tegyen jót rajtam keresztül, amivel egyetértek. Tehát igazából a szellemiség és a jellem, a kegyelem megnyilvánulása bennünk és rajtunk keresztül, a kereszten keresztül történik. A kicserélt életen keresztül, ahol azt mondom, hogy én meghaltam, ahol a halott elveszíti minden jogát, minden kívánságát, minden vágyát, minden indulatát, minden szándékát, ahol megtagadja önmagát teljes egészében. A halott nem türelmetlenkedik a sorban. A halott fekszik mozdulatlanul. A halott nem követeli a jogait. A halottnak nincsenek jogai. A halott nem nagyon csinál semmit. A halott nem is vágyakozik, és nem is fél. A halottat nem tudod megijeszteni semmivel. A halott elszakadt ettől a világtól, és ezért nem tükrözi vissza, nem reagál erre a világra. Nem tudom, értitek-e? A halott nem tud reagálni. Hú! És a halott csak fekszik ugyanúgy tovább. Halott vagyok. Nincs közöm ehhez a világhoz. Ehhez a sorhoz sincs közöm. Az időmhöz sincs közöm. A tárgyaláshoz sincs közöm, amiről lekések. Nincs közöm a családomhoz. Nincs közöm semmihez és senkihez. Halott vagyok. Értitek ezt? Nehéz érteni. De ha van közöm hozzá, nem vagyok halott. Ha van kapcsolat köztem, nem vagyok halott. És a nyelvről fogunk beszélni, ugye? Az alapjait mondom most el. Úgyhogy élek, de már nem vízszintes kapcsolatokkal, hanem Krisztusnak. Ez az új élet. És van egy mindent leuraló kapcsolatom, és ez az Istennel való. Az ő által tanított módon, azaz az ige szerint. Halott vagyok így, és élek Istennek. És nézek Istenre, és ahogy fölnézek rá, mit látok? A sort látom. Mert Istenen keresztül már van jelentősége a sornak. De nekem nincs közvetlen kapcsolatom a sorhoz, csak Istenhez. És Istenre nézek, és azt látom, hogy a sor Isten akaratában van. Úgyhogy rendben van, hogy itt állok a sorban. És egyszer csak türelmet gyakorlok. Mióta állsz a sorban? 2 órája. És hogy nem örjöngsz? Miért örjöngenék? Minden rendben van. De hát nem akartál más csinálni? Én akartam, de ahogy nézek Istenre, ő nem akart. Ő itt akart állni a sorban. Úgyhogy jó nekem itt a sorban. Én meghalok így, és élek így, és ezen az életen keresztül egy egészséges és győzedelmes kapcsolatom lesz a világgal. A nyelv bűnei. Azt mondja, hogy mert sokan vétkezünk minnyájan, De ha valaki beszédében nem vétkezik, az tökéletes ember. Meg tudja fékezni az egész testét. Oké, te azt mondod nekem, hogy a keresztnél élsz. Azt mondod nekem, hogy be vagy töltekezve a Szent Szellemmel. Azt mondod nekem, hogy békesség és nyugalom van a szívedben. Arra én ezt mondom, nem én, a Biblia mondja, mutasd ezt meg a szavaidban. Mutasd ezt meg a tetteidben, hogy mindent bölcs, szelídséggel teszel. Itt kicsit később, a második felében, és talán majd egy későbbi alkalommal beszélünk erről az alulról és felülről jövő bölcsességről. De itt most ezt mondja, hogy ha a nyelvedet meg tudod fékezni, tökéletes ember vagy. Be vagy töltekezve a Szent Szellemmel, hadd halljam a beszédedben. Ha nem tudod megfékezni a testedet, nem tudod megfékezni a nyelvedet, akkor mi más? Akkor más sem. Illetve ha a nyelvedet meg tudod fékezni, akkor tökéletes vagy, mert ha azon tudsz uralkodni minden máson is. Milyen nehéz kimondani azt, hogy te milyen hülye vagy? Nehéz ezt kimondani? Mondjátok ki, mindjárt hangosan. Te milyen hülye vagy? Mondd ki. Te milyen hülye vagy? Mondjad. Nehéz volt megcsinálni? Halálosan egyszerű. A nyelvvel vétkezni, a nyelvvel jót tenni, bár a nyelvvel tenni valamit, csak egy szó. Ezért ne legyetek sokan tanítók. Fölállsz és beszélsz egy órán keresztül, mennyi esélyed van rá, hogy hülyeséget beszélsz? Nagy esélyed van rá, hogy hülyeséget beszélsz. És a tanítók kétszeres ítéletben fognak részesülni. Vigyázz a nyelveddel. Azt itt hozott három példát, ugye? A hajó, nagy hajó, Titanic, kicsi kormánylapát. És a hajó oda megy, ahova a kormánylapát vezeti. És nem lefelé vezette, az egy jéghegy volt. A másik a tűz. Nagy erdő, hatalmas erdő, kisrác gyufával, megégettem, ég, elfutog, leégett az erdő. Kicsi tűz, nagy erdő, és annyi. Mi volt még? Ló. Nagy erős ló. Láttatok már lovat? Tudod, amikor oda jön. És megáll előtted. Ekkora feje van. Egy ló. Zablát teszel a szájába, felülsz a hátára, és oda megy, ahova akarod. Ugyanígy a nyelv is egy picin testrész, és aki irányítani tudja, az irányítja az egész életét. Ezt írja itt ime. A nyelv is tűz, a gonoszság egész világa. Olyan a nyelv tagjaink között, hogy egész testünket beszennyezi, és lángba borítja egész életünket, miközben maga is lángba borul a gehenna tüzétől. A szavaid alakítják az életedet. A szavaidnak hihetetlen jelentősége van. Kezdjük a legtermészetesebbel. A szavaid alakítják a kapcsolatot önmagaddal. A szavak, amiket a nap 24 órájában mondasz, magadnak csendben alakítják legerősebben a képedet önmagadról. Te szerencsétlen hülye már, megint miért csinálod ezt? És mit hallasz? Azt, hogy szerencsétlen hülye vagy? A szavak, amiket kimondasz, amikor egyedül vagy, magadnak vagy másokról alakítják a tudatodat nagyon hatásosan. Tudjuk azt, hogy a hallott információnak mindössze hány 10%-a marad meg? A lejegyzetelt információnak 20, a hallott és visszamondott információnak nem egyre nagyobb, és a tanított információnak marad meg szinte a legnagyobb része, ugye? Amikor te beszélsz magadhoz, az nem tudom melyik szinten van, de a kimond, a visszamondott, majdhogy nem tanított szinten lehet. Szugerálod magad azzal, ahogy beszélsz. És a lelked kiképződik azon, amit mondasz saját magadnak. Gondolj bele, hogy ha valakinek Isten szerint való megvallása van a nap többségében, egy Biblia verset emléke juttat az eszébe, azt emlegeti magának mindig. Ha Isten velem, kicsoda ellenem, ott állok a sorban, és ura, Isten velem, kicsoda ellenem. És ez nem is olyan rossz, ha most is. Ha Isten, és tudod, és nem fanatikus vagyok, aki szugerálom magam, de olyan ember vagyok, aki bölcsen használja a nyelvét. Akkor a második, a kapcsolataidat más emberekkel határozza meg a nyelved. Én nem tudom, hogy neked mi van a fejedben. Persze olvasok a testbeszédedből, a gesztusaidból, a hangulatodból, de végül is az őszintén kimondott szó határozza meg leginkább a képemet rólad. És hidd el, fordítva is így van. Amit én mondok neked, azt szerint fogsz engem látni. Egy családban, férj és feleség, gyerek és szülő. Mi hogyan beszéltek egymással? Milyen szavakat engedtek meg magatoknak? Azok a szavak építik vagy rombolják a kapcsolatotok házát. És bizony, a házunkat szeretjük, építeni szeretnénk. De ha nem vagyunk bölcsek a nyelvünkkel, akkor a saját kezünkkel, a saját nyelvünkkel romboljuk azt a házat, akár nap, mint nap. A következő a szellemi világ. A szavaink leplezik le a kapcsolatunkat a természet felettivel, Istennel és a démonokkal, Istennel és az igazsággal, vagy a hazugsággal. Ha a szavaim megvallják a hazugságot, akkor a démon tudja, hogy be vagy csapva. És tudja, hogy nyitott ajtaja van egy területen, és a kísértéseit, az újabb és újabb támadásait nagyon egyszerűen azon a szinten, azon a területen fogja intézni, ahol gyenge vagy, ahol be vagy csapva. A szavaid elárulják a légkörnek a gyengéidet. Én ezt nem bírom elviselni. Ha-ha, kösz a tippet. Ezt ütjük, addig, amíg mozogsz. Én ezt gyűlölöm. Kösz a tippet, hát ezt gyűlölni is fogod, addig, amíg mozogsz. Ostoba vagy, bocsánat. Mint a pókerjátékos, aki ott ül, és azt mondja, hogy nekem két párom van, arra berakhatok mindent? Többiek ott ülnek hülyén, tudod, utcájuk van, meg pókerük, és azt mondják, berakhatsz mindent. Igen. Tudod, ne áruld el. Ez a legkevesebb, hogy nem árulod el. Hogy nem mondod ki, hogy nem teszed közszemlére, hogy hol kell megütni ahhoz, hogy padlót fogj. Igaz? Ugyanígy, ha megvallod az igazságot, ha megvallod pici hittel, hangyamosonyi hittel, épp csak akkorával, hogy rábírod magad, hogy kimond, hát eddig sosem mondtam ki, hogyha Isten velem kicsoda ellenem, nem vagyok én hülye, ilyen vallásos, aki majd ott fogok állni a konyhánál, és azt fogom mondani, ha Isten velem kicsoda ellenem. Nem hiszem, hogy ennek van értelme. De aztán egyszer csak akkora hitem van, hogy kipréselem a fogaim között ezeket a szavakat. És a szellemi világ hallja. Mekkora hittel mondtam, nem tudom, egy hangyamosonnyival. De a valóságban mi háromdimenziós, négydimenziós világunkba átlépett az isteni tekintélynek egy mértéke a szavaimon keresztül. Nyomorult napom van, de ha Isten velem, kicsoda lehet ellenem? Csak ennyi. Ha Isten velem, kicsoda lehet ellenem? Aki tulajdon fiát nem kímélte, hanem mindannyiunkért értem is odaadta, hogy ne adna nekem vele együtt mindent? Nem tudom, hogy mi lesz ezzel a mai nappal, nem tudom, hogy mi lesz az érzelmeimmel, nem tudom, hogy mi lesz, de ezt behozom a valóságunkba. Aki a nyelvén uralkodik, tökéletes ember. És ezzel a gondolattal szeretném befejezni, hogy eluralkodott a mi világunkban az őszintességnek és az átlátszóságnak egy borzasztó hazug és nagyon hamis képe, egy pusztító képe annak, ami igazából az integritásnak és az őszintességnek egy félreértelmezett változata. Ami a szívemen, az a számon. Ismeritek ezt? Ami a szívemen, az a számon. Én egy egyenes ember vagyok. Ami a szívemen, az a számon. Ha velem beszélsz, mindig tudod, hányadán állunk. Ami a szívemen, az a számon. Ostoba vagy. Csak ennyit mondok. Ostoba vagy. Ha egy gonosz szívből beszélsz, amivel önmagad sem értesz egyet, akkor biztos vagy benne, hogy azzal vagy őszinte, hogyha kimondod, ami abból a gonosz szívből jön. Jeremiás 17:9. Család az emberi szív kiismerhetetlen, tele gonoszsággal. Kicsit szabadon idézve. Ó, én nagyszerű ember vagyok, nekem tiszta szívem van. Van a fenét tiszta szíved. Lehet, hogy új szíved van. De van egy régi is. Lehet, hogy van egy új ember bennem, aki oda megy a kereszthez, és azt mondja, hogy én meghaltam, de élek Istennek, és Istennek van egy tökéletes szív, amivel igenis találkozhatsz, ha, de az nem az, hogy ami innen előbb budjon, azt én ráthányom. Hanem uralkodok. Uralkodok. Az ember uralomra lett elhívva. Ádám és Éva uralomra lett elhívva, és ez nem változott meg. És az uralom nem azzal kezdődik, hogy egy országon királyolsz, hanem azzal kezdődik, hogy a nyelvedet megzabolázod. Meg tudom csinálni? Sajnálom, nem tudom. De félek, és rettegek, és tudom, hogy tűz van a számban. És tudom, hogy ugyanaz a forrás nem adhat édes és keserű vizet egyszerre. Nincs rendjén. Csak egyszerűen nincs rendjén. És ezért van bennem egy vágy, hogy bárcsak az a zabla bekerülne, bárcsak az a kormány a Szent Szellem kezébe kerülne, bárcsak az a gyufa nem esne le, hogy felgyújtsam az egész erdőt, a házunkat, az életünket. Úgyhogy van ez az elf, hogy ami a szívemen, az a számon. És erre Efézus azt mondja, semmiféle bomlasztó beszéd ne jöjjön ki a szádon. Oké. Okay. A nyelv uralma mögött a gondolataink uralma van. Azaz te nem is gondolsz gonoszat. A gondolat szintjén elcsíped. Ugye? Ez a teljes integritás. Amikor Isten szelleme, a tan olyan módon átveszi az uralmat a lelkeden, hogy új gondolati szokásaid vannak, új gondolati viszonyulásaid vannak. Az egész kicserélődik, és nem is gondolkozom úgy. Nem gondolkozom, mint egy türelmetlen ember. Nem gondolkodom úgy, mint egy, nem is tudom, vadállat. De ha mégis megtörténne, legalább ne mondd ki. Legalább, és ez nem képmutatás, ez az önuralom különböző szintje, ez a szellemiség különböző szintje. Oké, ha a szívemben vétkezem, az bűn, igen. És a szívemben gyorsan megvallom Istennek, és az egész el van intézve. A következményei elhanyagolhatóak, csak amennyit a saját lelkemre gyakorolt. Ha kimondom, megvallom Istennek, ugyanúgy meg van bocsájtva, de a következményei már jóval nagyobbak, mert azt hallottam. Én, Úristen, én egy olyan ember vagyok, aki ezt megtettem, én ezt kimondtam. Az én képem, a képem magamról, a világom változott egy picit. A körülöttem lévő emberek hallották, a feleségem, a Dani hallotta, ti hallottátok, hogy Úristen, a Sanyi ilyet mondott? És megsértődsz meg, vagy bántódva, a kapcsolatunk romlott, már sokkal nehezebb rendbe hozni. És a szellemi világ hallotta. Hoppá! Sanyikának van itt egy kis szürke foltja. Nem is szürke ez, fekete ez. Hát ott bemegyünk, azt ott is maradunk egy darabig. És egy bűnláncolat indult el, azzal, hogy kimondtam. Halmozom a hibát hibára, és egyszer csak azt veszem észre, hogy habár meggyújtottam a gyufát, eloldhattam volna, de én ostoba módjára eldobtam, sőt, még raktam is rá egy kis fát, hogy hadd égjen. És egyszer csak azon veszem észre magam, hogy futnom kéne az elől, a tűz elől, amit én gyújtottam. Ami a szívemen, az a számon. Ostoba vagy. Tudom, hogy ez egy építő alkalom. A képmutatás az, amikor a meggyőződéseimmel ellentétben játszok el egy szerepet. És az, amikor a meggyőződéseim szerint megzabolázom a régi bűnös természetemet, az érzelmeimet, ezen keresztül a nyelvemet, azt jellemnek hívják. Így van. És az integritás nem az, amikor a gonosz trágyával teli szívemmel vagyok összhangban, hanem az integritás, amikor a meggyőződéseimmel vagyok összhangban. De a Biblia azt tanítja, hogy csak akkor szóljatok, és ez egy egyszerű szabály, nehéz ezt megérteni? Nagyon egyszerű. Olvasd el! Ha az jó a szükséges építésre. Ez nem egy egyszerű mondat. Oké, amit kimondasz, az jó az építésre? Épít, amit mondasz. Vagy rombol. Néha nem egyszerű eldönteni. Bölcsesség kell ahhoz is, hogy eldöntsd. Mert néha mit akarsz építeni? A tekintélyemet, a hatalmamat. hogy itt mindenki tudja, hogy én vagyok a legény a gáton. Úgyhogy mondom a keményet, tudod? És építek én, építem a falu bikája képet. De minden jó érzéssel bíró ember, aki kívülről néz engem, azt mondja, hogy te egy ostoba vagy. Hát úgy értem, szégyeld magad, mit csinálsz? Rombolsz. Rombolod magadat, rombolod az embereket magad körül, és egyfajta kétes tekintélyt próbálsz magadnak kiharcolni, szégyeld magad. Jó az építésre? Melyik építésre? Az Isten szerint valóra. Amelyik meghal a másikért, amelyik szelíd bölcsességgel tesz mindent, amelyik gyengéd a gyengéhez, amelyik türelmes, irgalmas és megbocsájtó, amelyik szeretettel van teli, jó az építésre, amelyik a másik érdekeit tartja szem előtt, amelyik az aranyszabályt, amiről Attila tanított, veszi elsőnek, hogy amit szeretnék, hogy velem történjen, azt adom a másiknak is. Bonyolult ez? Oké, mielőtt pofonvágod a másikat, vágd pofon saját magadat. Mielőtt megítéled a másikat, ítéld meg saját magadat, úgy zaftosan, és kérdezd meg magadtól, hogy tetszik-e, hogy hasznos-e, hogy építette téged. És ha nem tette, akkor te se tedd. Nem bonyolult ez. Viszont van ennek egy másik oldala. Ha az jó, az szükséges építésre. Felfedeztek-e itt egy szót, ami úgy néha elkerüli a figyelmünket? Melyik az a szó? A szükséges. Oké, csak akkor szólok, ha épít, akkor nem szólok. Az csend van. És ezzel sinem vagyok? Nem, mert van egy szükséges építés. Ne szólj olyat, ami rombol, de szükséges, hogy szólj olyat, ami épít. Nem a csend a megoldás. Mi férjek ezt lassan tanuljuk, de azért tanuljuk. Ugye, mert néha odáig eljutunk, hogy jobb, ha nem szólok. De ha csendben maradsz, az se elég. Beszélned kell, de építőt, szeretőt, törődőt, gondoskodót, betakarót, védelmezőt, jelentsd ki Isten valóságát abban a csendben, ahol ha te nem beszélsz, beszél az ördög. És kemény beszéd ez, ha magamnak mondom, kicsit össze is zsugorodok. Mert nehéz dolog ez. De erről szól. És hogyan, kérdezhetnéd, hogyan legyen a beszédem építő, szelíd? Hogyan? Úgy, hogy nem szomorítom meg az Isten szent szellemét, aki által el vagyok pecsételve a megváltás napjára. Nem én teszem. Nem tudom. Azt hiszem, minden egyes pillanat, amikor meg kéne zabolázzam a nyelvemet, az egy olyan pillanat, ahol a kereszthez kell mennem. Minden egyes pillanat, ahol én szeretnék győzedelmes lenni az elmémben, az egy olyan, ahol oda kell mennem a kereszthez. Ez az élet élhetetlen, lehetetlen. Nem tudod megcsinálni a saját erődből. Akkor tudsz élni, hogyha hajlandó vagy a kereszténység alapüzenetét figyelembe venni. Az egyetlen üzenetet, miszerint, ha nem tagadod meg önmagadat, és nem veszed fel a keresztedet naponként, nem lehetsz az én tanítványom. Olvasd, ahogy hallod. Nem lehetsz az én tanítványom. Keresztény vagy, de egy úgynevezett magányos harcos valahol. Keresztény vagy, de nem vagy olyan, aki követ engem. Örök életed van, de én megyek arra, te pedig arra mész. Nem vagy az én tanítványom, ha nem tagadod meg önmagadat, nem veszed fel a keresztedet, és nem követsz engem. Nem játszunk ugyanazon a pályán. Hogy mondjam még? A saját életedet éled, az én fiamként. A gyűrűd, a gyűrűm a kezeden van. Újjá vagy születve. De nem követsz engem. A követés azzal kezdődik, hogy megtagadod önmagadat, felveszed a keresztedet, és követsz engem. Én meghaltam, amit én most mondani fogok, az nem engem fejez ki, nem értem van, nem rólam szól, nem az én indulataim, nem az én érzelmeim, nekem nincs ehhez közöm. Én egy halott vagyok. Aki élek Istennek. És figyelj, a halál gondolata azért rémisztő, mert a légüres teret idézi neked. Vágytam valamire, és most nem úgy vágytam rá, hogy valaki szeressen, hogy jogom legyen, hogy tiszteljenek, és most önmegtagadásban kell élnem, hogy jó keresztény lehessek, és mondhassam annak, aki most pont megsértett, hogy nem haragszom, de hogy is nem haragszom, bele tudnálak folytani egy kanál vízbe. De ez nem a légüres térbe visz, az önmegtagadás a teljes tiszteletbe, szeretettségbe és elfogadottságba visz, csak nem attól az embertől, akitől úgyse kapod meg, hanem azonnal, teljesen Istentől. Mert Krisztussal együtt keresztre vagyok feszítve én is. Élek, többé már nem én, hanem a Krisztus él bennem. Nem ez a lényeg, az a lényeg, ami most jön. Azt az életet pedig, amit hitben élem, az Isten fiába vetett hitben élem. Itt elszakadtam, de ott kapcsolatom van. Aki hald ezt, és értsd, szeretett engem, és önmagát adta értem. Én nem egy légüres térbe lépek, amikor megtagadom önmagamat, hanem Isten feltétel nélküli szeretetébe, olyan tiszteletbe, olyan szeretetbe, ami soha nem múlik el. Ha a legnagyobb bunkó vagyok, akkor is szeret, és akkor is tisztel. Hű hozzám, és soha meg nem tagadhatja önmagát. Ha én meg is tagadom, ő nem teszi. Egy örök elfogadottság, és egyszer csak van miből választanom. Van miből azt mondanom, hogy akkor ne az én akaratom, hanem a tiéd. És most odavágnék a nyelvemmel, és eldobnám azt a gyufát, de már nincs rá szükségem. Hanem mondhatom azt, hogy rendben, ne haragudjatok. Közben nekem lenne miért haragudnom. De nem. Nem, mert én tartozom nektek a szeretettel. Ne haragudjatok, minden rendben van. Mit tehetnék azért, hogy ezt rendbe hozzuk? Neked nincs ilyen életed, én tudom. De Istennek van. Válassz a kettő között. Melyiket akarod élni? Elvárja ezt bárki tőled, hogy mint egy teljesítmény minden nap hozd? Erről szól a Biblia, szól egyház, hogy itt olyan kemények vagyunk, hogy még a szavainkat is uralnunk kell? A nagy tüdőt. Gondolod, hogy én ezt nem szúrom el naponta 70-szer-7-szer? Gondolod, hogy az Ati nem tud olyat csinálni, amin elámulnál, ha látnád? Ati azt mondja, hogy nem. Én tudok. Meg lennél rökönyödve, ha látnál a leggyengébb pillanataimban. De ez akkor is igaz. Akkor is valóság. És a szabadságom arra, hogy a kereszthez menjek, igenis megvan. Élj ezzel, mert győztes vagy. Csak el kell hinned. Ámen. Drága Jézus, kérünk téged, hogy áld meg ezeket a gondolatokat, és vesz zablát a szánkba, és te irányítsd a nyelvünket, hogy az életünk nőjön, és áldást hozzon nekünk és a környezetünknek, hogy az én képünk javuljon, hogy a kapcsolatunk egymással épüljön, hogy a tekintélyünk veled és előtted nőjön, hogy a szellemi világ rettegjen a szavainktól, mert igazságot szeretetben szólunk, építőt mindig és mindig a te drága nevedben, Krisztus nevében. És ha van köztünk valaki, aki még nem fogadta el Jézus Krisztust, mint a személyes megváltóját, tudnod kell, hogy ezzel kezdődik minden. Egy egyszerű döntés, amivel elfogadod az örök életet, mint ajándékot, csak egyszerűen elfogadod, karácsony van, és átveszed a csomagot, a tiéd. Mondd ezt Jézusnak, hogy elfogadlak, Uram. Tudom, hogy te haltál meg a bűneimért, adj nekem örök életet. Ennyi az egész, ha ezt az imát elmondtad, örök életed van. A te nevedben imádkoztunk, Jézus Krisztus nevében. Ámen. Ámen.